Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk végig ülve egészen az áldásig. Keressük ki és énekeljük 294. számú dicséretünket, annak mind a három versét. Az első vers így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei, édesatyánk, teremtő és gondviselő Isten, aki égnek és földnek és mindenségnek ura vagy. Hálaadással hódolunk szent felséged előtt. Előtted, aki Jézusban hozzánk érkeztél test szerint is, amikor a zsoltáros szavával lehajtottad az eget, és leszálltál közénk. Köszönjük, Krisztus Jézus, hogy elhoztad mennyei kincses házad, Isten országa bűntelen szépségét és tisztaságát. Köszönjük, hogy elhoztad közénk Isten szeretetét. Köszönjük, hogy elmondtad, és a Golgota keresztjén megmutattad, hogy milyen nagyon szeret az Isten, aki nem akarja, hogy közülünk egy is elvesszen, hanem hogy megtérjen, hozzád forduljon és így éljen. Szólj hát hozzánk, akik éppen ezért jöttünk eléd. Kérünk, bocsásd meg bűneinket, és tedd szabaddá szívünket, hogy meghalljuk, értsük, és befogadva meg is cselekedjük szent akaratodat. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, megváltó Krisztusunkért. Amen. Kedves testvérek, most a gyülekezeti kiskórus szolgálatát hallgatjuk meg. Thank you. olvasom Isten igéjét. Az első egy hosszabb igeszakasz a Lukács evangéliumából, az evangélium 7. részéből, a 36. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó igeszakaszt. Majd a másik igehely János közönséges első levele 3. részéből van, a 18. verssel kezdődik ez, és a 21. verssel záródik. Kéré pedig őt, tudnélik Jézust egy farizeus, hogy ő vele egyen. Annak okáért bemenvén Jézus a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, ezt mondta magában. Ez, ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle asszony az, aki őt illette, hogy tudnélik bűnös. Jézus felelvén ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked? És ő így válaszolt: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik 50-nel. Mikor pedig nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén Simon mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus így válaszolt neki: igazán ítéltél. És akkor az asszonyhoz fordulva ezt mondta Simonnak Jézus: látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, és az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented. Ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta az asszonynak: megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani: ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Jézus pedig mondta az asszonynak: a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. A másik igehely az 1 János 3-ból van, a 18. verstől: fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságban vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtt a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Kedves testvérek, az alapíge a másodszor olvasott jánosi levélből való alapíge annak a Jánosnak a leveléből van, annak a Jánosnak a bizonyságtétele, aki egyszerre volt, ami ritkán párosul ilyen szinten, a szív és az értelem embere. A szív és az értelem embere. Aki egy kicsit figyelmesen olvassa az evangéliumokat, rájön, hogy talán senki nem járt mélyebben az érzelmek világába, és nem értette olyan mélyen a szeretet igazi titkát, mint ez a János. És senki nem volt, aki olyan magasságba tudta emelni a Jézusi evangéliumot, hogy a minden csak az eszével megközelíteni tudó görög emberek számára úgy tudjon beszélni az Úr Jézusról és mindenről, ami történt, hogy ezek a filozófikus agyú emberek, akik semmit másként nem tudtak elfogadni, az érzelem felől megközelíthetetlenek voltak, csak az értelmük felől, úgy tudta elmondani nekik az evangéliumot, hogy sokakat meg tudott nyerni, és folyamatosan megnyer ma is, aki János evangéliumát olvassa. Tudjuk erről a Jánosról, hogy Jézus kedves tanítványa volt. Egészen az utolsó vacsoráról szóló leírásig többször is föl van jegyezve róla, erről a Jánosról, így, hogy akit Jézus szeret. Akit Jézus szeret. Aki olvasta az evangéliumot, az mind tudta, anélkül, hogy oda lett volna írva a neve, hogy akit Jézus szeret, kivételezetten szeret, az János. És nagyon érdekes, hogy az evangéliumban, amit megír, többször hivatkozik erre úgy, hogy nem mutatkozik be, hanem azt mondja, akit Jézus szeret, és nem mondja, hogy az én vagyok, ugyanis mindenki tudta, hogy ő az. Amikor Jézus a Golgota keresztjén haldoklik, akkor az édesanyját erre a Jánosra bízza. Amikor eljön húsvét reggele, ő az a tanítvány, aki eljut gyorsan a sírhoz, és ellentétben mindenkivel, ő nem csak látja, hogy üres a sír, nincs ott Jézus teste, hanem azt olvassuk, lát és hisz. Egyedül ő. Lát és hisz. János írta meg az evangéliumot, a négy evangélium közül az egyiket. János írt három különös csodálatos levelet. És végül az Úr Jézus, a mennybe ment Jézus, rábízta, hogy a mennyei jelenések könyvét is neki jelentse ki, és vele írassa meg. És János engedett. Különös szeretet kapcsolat volt ez az Úr Jézus és János között. Kedves testvérek, az Úr Jézus azért bízott erre a Jánosra mindenkinél többet, mert ez a János szerette őt a legjobban. Nem csak az volt igaz, hogy Jézus kivételezetten szerette Jánost, hanem az volt az igaz emellett, hogy János mindenkinél jobban szerette Jézust. Kedves testvérek, ez a János nem a nagy indulatok, a nagy érzelmek, a nagy ígéretek, a nagy fogadkozások embere. János a szeretet embere. A szeretet embere, az álhatatos, következetes, szeretet, Jézus szeretet embere. Ezért kapott feladatokat az Úr Jézustól. Mert hogy nagyon szeret. Te Jézust. És kedves testvérek, nagy tanulság ebben az, hogy Jézus szolgálatában csak azok terhelhetők, akik szeretik Jézust. Akik szeretik Jézust. Jézus azoknak adott feladatot, és ma is csak azoknak ad feladatot, megbízást, akik szeretik őt, és ő tudja, hogy kik azok. Akik szeretik ők. Testvérek, a munkanélküli keresztény állapot árulkodó. Árulkodó. Minél inkább szereti egy ember szíve Krisztus Jézust, annál több megbízatást ad neki Jézus. Árulkodó, mikor valaki magát kereszténynek mondja, hívő embernek vallja, de semmilyen megbízatása, feladata nincs. Soha. Az hogy lehet? Az lehetetlen. Lehetetlen. Ott valami nem stimmel. Kedves testvérek, aki csak úgy keresztény, hogy van magának, ül, áll, énekel, jön, megy, de semmiét nem adja Isten szolgálatába. Se az idejét, se az erejét, se a lábát, se a kezét, se a pénztárcáját, de még egy szavát sem adja Isten dicsőítésére. Semmit nem ad. Testvérek, az a keresztény semmit tevő. És most értsétek jól ezt a szót, hogy megbízhatatlan. Ezért Jézus nem bízza meg semmivel. Mert nem megbízható. És ennek csak egy kritériuma van. Szereti-e igazán Jézust? Azoknak nincs semmilyen megbízatása, akik megbízhatatlanok az evangélium szempontjai szerint. Nem szeretik igazán Jézust. És ebből következik, hogy azok az embereket se szeretik igazán. Gondoljátok csak el, most csak, hogy egy képet, amelyet mindjárt ismertek, csak emlékezetbe hozom, mikor a damaszkuszi úton Saul Pál megtér, feláll és annyit mond. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mi a megbízatásom? Ímé a szívem mostantól kezdve a tiéd, az életem a tiéd. Mondd, mi a dolgom? Most, hogy az életem igazán a tiéd lett, Uram, mit kell csinálnom? Ezért a semmit tevő keresztény állapot mindig arra utal, hogy megbízhatatlan. Jézus nem bíz rá semmit. Testvérek, akinek a szívét soha nem tudta betölteni a maga szeretetével az Úr Jézus, az nem is szereti Jézust. Csak van. Jézus körül. Ha valakinek semmi dolga nincs a keresztény egyházban, egy gyülekezetben, ahova elvileg tartozik, ha soha senkit nem lát meg abban a gyülekezetben úgy, hogy meg is mozduljon érte, ha soha senkivel nincs mit szólnia, ha soha senkinek az élete nem érdekli, hogy figyelmesen végighallgassa, mert nem érdekli a másik ember. Aki semmit nem tesz egy keresztény közösségben, annak a szívével, bibliai értelemben nagy baj van. Az nem szereti az embereket azért nem szereti, mert nem szereti Jézust. Jézust nem szereti igazán. Nem ismeri, nem követi, nem szereti, nincs benne hála, öröm Jézus iránt, csak ítéletei vannak és görcsei, szabadsága nincs. János nagyon szerette Jézust. Jézus rábízta az evangélium, a levelek, a misszió, a jelenések könyve, az anyja szolgálata, fölsorolhatatlan. Neked mi dolgod van? Jézus megbízásával. Van? Drága testvérek, bátran csendesedjünk el e fölött ma. Bátran csendesedjünk el. Egy bibliai példát hoztam emellé, az ige mellé, és erre még mindjárt visszatérek, most csak elmondom. Amikor Jézus bement egy Simon nevű farizeus házába, a házigazda éppen figyelmetlen semmittevésével elárulta, hogy nem szereti Jézust. Meghívta az asztalához, az otthonába, de egyáltalán nem szerette. És Jézus majd, visszatérek rá, föl is sorolja neki, hogyha szeretnél engem igazán, Simon, akkor mit tettél volna? És ha szeretnél, hogy néznél erre a nőre, aki belépett a házadba? Mindened elárul, Simon. Ez az asszony a könnyeivel öntözi a lábamat, hajával törli. Jézus ebben a Simon házában történt eseményben, testvérek, elmondta a szeretet valóságának és a szeretet hiányának szívbéli igazi okát. Erről fogok szólni. Testvérek, Jézus azt mondja, hogy a szeretet nagysága vagy kicsinysége, ezt a két szót használja. A szeretet nagysága vagy kicsinysége valakinek a szívébe egyetlen egy dologgal függ össze. Milyen jó, hogy csak egy, nem lehet válogatni. Jézus kimondja ugyanis. A bűn bocsánatával függ össze. Csak ezzel az egyel. A szívben lévő szeretet nagysága, amelyet elrejteni nem lehet, ha van, vagy hiánya egy dolognak a függvénye. Mondja az Úr Jézus, hogy bocsánatot, bűnbocsánatot nyert élet vagyok-e. János ugyanerről beszél, testvérek, amikor azt mondja, ha vádol minket a szív, nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Pedig nagy ám a szívünk. Gondoljátok el, hogy a szívünkbe belefér a menny és a pokol. Kinek ez, kinek az? Az egész menny belefér a szívünkbe, az egész pokol. Nagy ám a szívünk, micsoda érzelmek férnek bele. Nagy a szívünk. Benne van egész életünk minden öröme és bánata. Nagy a szívünk, amit a gondolataink sem tudnak befogadni és jól értelmezni. A szívünk, az érzelmeink képesek rá. A szívünkbe belefér az egész földi létünk, a boldogságunk, a sorsunk. Hatalmas a szív. Szinte korlátlanul nagy dolgok elférnek a szívbe. De a szív igazi nagysága akkor kezdődik, testvérek, amikor, így mondja János, amikor vádol a mi szívünk. Ez a vád a bűnbánat maga. Testvérek, igazán tágassá egy ember szíve nem a humanizmustól lesz, hanem az őszinte bűnbánattól. Igazán nagyjá egy szív, kizárólag a bűnbánattól lesz. És ahol nincs bűnbánat, ott a szív bezárul, és zárva tartja magát Isten előtt is, meg a másik ember előtt is. Ezért nem érdekel, hogy ki vagy. Ezért nem vagyok kíváncsi az életedre, a szavadra, a sorsodra. Ezért hiába várod tőlem, hogy a kezem vagy a lelkem megmozduljon, érted? A bűnbánat az egyetlen, ami tágassá teszi a szívet. Szeretni az Istent. És szeretni a másik embert. És így mondja János, fiacskáim, ne szóval szeressünk, ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és élettel. De nekünk még szóval szeretés sem nagyon megy. Ha vádol minket a szívünk, vádolt valaha a szíved azért, hogy mennyien nem fértek bele emberek, akiket Isten szerint szeretni kellett volna. Vádolt valaha a szíved? Bármiért? A mulasztásaidért? Az lettél, amit szerettél volna? Úgy ment az életed, ahogy gondoltad, tervezted? Vádolt valaha a szíved? Vádolt a szíved emberekért, akik tönkrementek melletted? Vádolt valamiért a szíved? Az elmulasztott dolgaidért? És még ki sem mondtam, hogy a bűneidért, a vétkeidért vádolt valamiért a szíved. Ha vádol minket a szívünk, ez a bűnbánat, hogy vádolni kezd a szívem a bűneim miatt. Vádolni kell, vádolni kezd. Testvérek, abban a pillanatban, hogy ez igaz lesz, hogy végre vádol a mi szívünk, nem másra öntjük a vágyainkat, hanem engedem, hogy végre eljussunk odáig, hogy az Isten vádolni fogja a szívemet. Testvérek, kinyílik egy csodálatos világ előttünk. Kinyílik az Isten bocsánatának és szeretetének tágas világa. De csak akkor nyílik ki. Különben zárva marad. Zárva Isten előtt, zárva emberek előtt. Belezárva minden bűnöm, minden nyomorúságom. És kőkeményé lesz. Érinthetetlen lesz. Isten se tud vele mit csinálni. De ha vádol a mi szívünk, tágossá lesz. Jézus elfogadta Simon farizeus meghívását, leült az asztalához. Étkezés közben belépett egy asszony. Hátulról Jézus lábaihoz állt. Mindenki tudta, egy prostituált. Drága nárdus olajat öntött Jézus lábaira. Közben sírt, a könnyeivel öntözte, hajával törölte, lábait csókolgatta. Az egész jelenetet végignézte a házigazda. Ez egy megbecsült, derék, vallásos ember volt. Nagyon vallásos volt. Nagyon. És nagyon megbecsült volt. Derék ember volt egyébként. Ímé két ember Jézus előtt. Milyen sokféleképpen, mégiscsak kétféleképpen tudunk Jézus előtt lenni. És mennyire másként látjuk Jézust is, meg a másik embert is. Ezelőtt, a Jézus előtt egyszer nekünk is meg kell jelennünk, mindnyájunknak. Kettőjük közül az egyik igaznak tartotta magát, nem vádolta a szíve semmiért. Nem tartotta magát bűnös embernek. Sőt, pont az ellenkezőjét tartotta magáról. A másik az az asszony volt, ő már tudta, hogy bűnös ember, sőt azt is tudta, hogy bűnei megvannak Jézus Krisztustól bocsátva. Ezt az asszonyt már vádolta a szíve, de Jézustól bocsánatot kapott. És mostanra a szíve szabad szeretni, áldozatot hozni, örömmel Jézusnak szolgálni. Testvérek, nézzünk csak rá erre a Simonra, erre a nagyszerű, tisztességes polgárra, akit nem vádolt még soha a szíve a bűnei miatt, annak pont olyan a szíve, mint Simoné, szűkös, aki ha ránézett arra az emberre, aki bejött a házba, arra az asszonyra, csak a múltját látja. Bűnös, parázna, megvetni, leköpni való. Ó, ha tudnád, Jézus, ha proféta lennél, hogy ki jött ide be? Hát az egész város tudja, hogy kicsoda. Testvérek, amíg valakit nem vádol a saját bűne, az a másik embernek csak a múltját ismeri. Azért viszonyulunk egymáshoz sokszor így. És a múltadat csak megítélni tudja. Én is azt tenném. Mindnyájan azt tennénk. És aki a másik embernek csak a múltját látja, az tele van ítélettel. Tele van ítélettel. Azt mondja Simon, ó, ha tudná ez a proféta, hogy ki ez a nő. Mert én tudom. És magáról se tudja, hogy ő kicsoda, magát sem látja jól, mert testvérek, csak bűnbánatban nyílik fel a szemünk magunkat is jól látni. Csak bűnbánatban, ha már vádolt bennünket a szívünk. Testvérek, akinek nem volt igazi bűnbánata még, annak nincs igazi önismerete sem. Ezért Jézus felsorolja neki, mert nincs önismerete. Beléptem a házadba, a lábomat nem mostad meg, illett volna. Nem törölted meg, én velem ezt meg ezt nem tetted meg, ez az asszony mindent megtett. azt se tudod, hogy mit kéne csinálnod. Elárul minden mozdulatod. Kedves testvérek, bűnbánat nélkül csak testi dolgokat észlelünk a másik ember kapcsán, mint Simon farizeus, és abból mindig keserű ítélkezés születik mások felett. Mint Simon szájába. Akit nem vádolt még soha a szíve a saját bűnei miatt, nem tudja, mit jelent szeretni Jézust. Végül is Simon mindent rosszul lát. Mert csak bűnbánatban nyílik ki a szemünk látni, és a szívünk szeretni. Enélkül nem látja jól önmagát, Jézust, az asszonyt, az életét és az eljövendőt, semmit. De Isten bűnbocsátó szeretete segít kinyitni a szívünket, örülni, látni, hinni, hálásnak lenni, szeretni. Szeretni azt a Jézust, aki sok bűnömet megbocsátotta. Amelyek vádoltak engem. Ki is mondja Jézus, akinek sok bűne bocsátatott meg, az nagyon szereti azt, aki megbocsátotta azokat a bűnöket. Értitek, hogy függ össze a kettő? A bűnbocsánat, amit csak Jézustól kaphatok, ha megkapom, betölti a szívemet szeretettel Jézus iránt. Ha nem nyertem el soha még a bűnbocsánatot, nincs igazán szeretet bennem se Jézus iránt, se a másik iránt. Valaki nem olyan rég visszamondta, hogy egyszer azt mondtam, hogy nézd már meg, ki ül melletted jobbra-balra, ismered? Hány éve üdögeltek egymás előtt, mögött, mellett? Érdekel, hogy ki az? Él, hal? Vagy soha nem érdekel? Ha vádol is a szíved, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. És most hadd mondjam így, de jó. Tudja, hogy mit örököltem apámtól, anyámtól. Ő tudja. Milyen terheket, betegségeket, bűnöket tudja. Tudja, hogy mi történt velem egész életutam során, amiről senki sem tud, vagy csak keveset tud bárki is. Ő tudja. Azt is tudja, hogy mi lesz veled. Egyedül ő tudja. Tudja és támogatja lépteidet, igazgatja útjaidat, kapukat nyit és zár, hív, keres, ösztökél, mert szeret. Mert szeret. Nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud rólunk. És így is, mégis szeret. Számomra óriási fordulat, amivel befejeződik ez a jánosi néhány mondat. Mert azt mondja János, hogy és ha nem vádol minket a szívünk. Azt mondja, hogy két állapot van. Az egyik, amikor vádolja az ember szívét, vádolja a bűne. És van egy másik állapot, amikor nem vádolnak a bűneim, nem vádolják a szívemet. Nem tudom, hogy valamelyiket ismeritek-e, de jó dolog, ha mind a kettőt ismeritek. Mert ez a második azt jelenti, minden vétkem el van rendezve. Semmit nem olvashat a sátán a fejemre. Nem vádolhat. Már nem. Vádolt engem a szívem, és az ő nagy kegyelméből egyszer ott kötöttem ki, ahol bocsánatot lehetett kapni, és már nem vádol a szívem. Nem azért, mert nincs bűnöm, hanem mert lélekben egyszer elmentem a keresztig, és belekapaszkodtam. És amivel vádolt az én szívem, azt oda tettem Jézusnak. És ő magára vette szennyes ruhámat. És többé nem vádol az én szívem engem. Szabad lettem. Ímé két ember Jézus előtt. Az egyik hűvös, kimért, távolságtartó szívű, önigazságokkal, szeretetlenül, megvetéssel az emberek iránt, szemtelenül Jézus iránt, mint Simon. Vagy a másik, akit vádolt a szíve, de bocsánatot kapott Jézustól, és már nem vádolja a szíve. Szabad lett. Ez az asszony úgy szereti Jézust, hogy már nem vádolja a szíve. Elmúlt a vád oka. Eltörölte az Úr Jézus a bűnét és annak következményét. Jézus megbocsátotta. És attól kezdve nem vádol már a szív. De a kettő között kell történnie valaminek. A dolgok elrendezésének az csak a kereszt alatt zajlik. Isten nagyobb az én szívemnél, és minden tud rólam. Ezért bizodalma van az én szívemnek, az élő Istenbe. És nem fog csalatkozni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy minden vád, minden vétekért, amit elkövettünk, téged ért a kereszten. Köszönjük, amikor utólag megérthetjük, mert vádolni kezd bennünket is a szívünk rendezetlen bűneink miatt, hogy oda kell mennünk hozzád. Elcsendesíteni, eltüntetni nem tudjuk sem a bűneinket, sem a vád súlyát, de elrendezni elrendezted már, nekünk csak érte kell menni. Őszinte szívvel. Tedd meg nekünk, hogy bezárkózó, szűk, sokszor szeretetlen, ítélkező szívünk kinyíljon. Feléd első renden, hogy majd nyílhasson egymás felé is. Köszönjük, hogy ez a te szereteted által, hatalmad által lehetséges. Hadd legyen igaz mindannyiunk életében. Amen. Mondjuk el azt az imát, amit Jézustól tanultunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári menetrend szerint. Csütörtökön délelőtt 10 órakor van gyülekezeti bibliaóránk, vasárnaponként istentisztelet és gyermekistentisztelet. A hivatali inspekció szerdán és csütörtökön van 9-től 12-ig. Kedves testvérek, kérjük azokat, akik még elmaradtak ez évi egyház fenntartói járulékuk befizetésével, hogy azok lehetőség szerint pótolják. Befizetni csekken, postai átutalással és a lelkészi hivatalban egyaránt lehet. Örömmel házasulandókat hirdetek. Marcsa Miklós református vallású, nőtlen presbiter testvérünk jegyzette, Takaró Judit Virág, református vallású hajadont. Házasság kötésük megáldása június 16-án, tehát a most ránk következő szombaton 14:30 lesz itt a templomunkban. A fiatalok is, és mi is mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Szombaton délután 14:30. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Egyetlen egy verset énekeljünk a 467-ből az elsőt, majd a himnuszt. 467.1. Mi jó, ha bűntől már szabad.